A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Spaller Endrével, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökével, és hát a mai beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy ma délelőtt, tehát január 13-án pénteken délelőtt átadták Debrecenben a Commodore nevű szuper számítógépet, amely, és ezt megbeszéltük már az első részben, 5 petaflops összteljesítménnyel bír. Persze még itt az első időben nem fogja kihasználni ezt a számítási teljesítményt, már csak azért is jó ez, hogy nem tudja most kihasználni, mert akkor bár újabb igényeket nem tudnak kiszolgálni, így meg még azért bőven van tér arra, hogy használják mások is ezt a számítógépet, nem csak a Debreceni Egyetem, amely a helyet adja ennek a számítógépnek, és amelyet nem ő működtet, és akkor talán azt is érdemes megbeszélni, hogy hogy kerül ide a kifű. Pontosabban a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség miért önök üzemeltetik?
Igen, ezeket a szuper számítógépeket általában egy olyan független szervezet szokta üzemeltetni, amelyik önmaga nem használja, hanem csak pártatlanul odaadja mindenkinek, aki jön. Az a tapasztalat, hogyha ez nem így van, hanem konkrét egy egyetemnél, egy kutatóintézetnél van, akkor tényleg birtokon belül van, a saját kutatásait prioritásként kezeli, és akkor előbb-utóbb a többiek, hogyha esetleg van konkurense neki, akkor azok kevésbé használják, vagy egy alternatív erőforrást próbálnak felépíteni. Mi ezt szeretnénk elkerülni. Tehát ezt mindenki egyenlő feltételekkel tudja használni. Biztos lehet benne, hogy ennél jobb gépet nem talál az országban, és bátran használhatja, mindenki pontosan ugyanolyan feltételekkel fog hozzájutni. Ugye nagyon fontos, hogy amikor az akadémiai térbe helyezték el ezt a gépet, akkor általában ugye ők a saját logikájuk szerint működtették, és kevésbé foglalkoztak az iparral. Míg azt kell látnunk, hogy Nyugat-Európában az igazán nagy felhasználói ennek a szuper számítás technikában, az azok a nagyon nagy vállalatok, mondjuk a nagy autógyártók, és még sorolhatnánk te a nagy gyógyszergyártó cégek, ők egy nagyon jelentős felhasználó is. Hogyha azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon is a nagy vállalatok gondolkozzanak szuper számítás technikában, akkor egy más logikájú működtetés kell, mint amit az akadémiai rendszer előír. Persze tudva az, hogy nyilván ők is nagyon fontosak, sőt, hát elsődlegesen, tehát ők nem vagy, hanem is. Éppen ezért létre is hoztunk egyébként egy kompetencia központot. A kompetencia központ feladata ez a fajta kultúrafejlesztés. Ugye egy szuper számítógépet használni nem egyszerű dolog, ez talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint a régi számítógépeket, hogy hát ott van valami, villog egy kurzor, és akkor sok sikert, beszélges vele. Ehhez kell egy kompetencia központ, ami azokat a kutatói igényeket, meg azokat a vállalati igényeket, amelyek beesnek, azokat az ötleteket le tudják fordítani konkrétan lefuttatható projektekké, konkrétan lefuttatható algoritmusokká, adatbázisokká, és meg tudják mondani, hogy az az ötlet, ami felmerült a szuperszámítógép használatával kapcsolatban, az lefuttatható egyáltalán. Szuperszámítógép kell-e ahhoz, vagy valami egészen más?
Ez nagyon izgalmas, mert innentől kezdve érthető az is, hogy miért kell egy független szervezet, hiszen felmerülhetnek akár szellemi tulajdon problémák is, hiszen ha én bemegyek valahova az ötletemmel, hogy hát kérem szépen, itt vannak az én kutatásaim, na ezt szeretném én a számítógép segítségével igazolni, vagy akár terméket fejleszteni belőle, hát ugye itt milliárdokról is szó lehet, akkor ez a kompetencia központ erre is garanciát vállal, hogy hozzá bárki bátran viheti az egészen friss kutatásait, mert az ő övé marad.
Így van. Hát ez egy alap. Ha ez nincs, akkor az egésznek nincs értelme.
Mondta, hogy ez egy nagyon fontos cél, és talán fontosabb, mint hogy megtérülő beruházás legyen a szuperszámítógép, hogy legyen kellő számú kompetens ember, aki tud ezzel dolgozni, és aki érti egyáltalán a logikát, hogy miért kell használni ezt a gépet. Miért ez akkora probléma? Tehát mondjuk egy kutatónak ezt külön meg kell tanítani, hogy figyelj, hát van itt eszköz erre, nem neked kell vele bajlódnod otthon az asztali PC-vel.
Hát ugye amire meg kell tanítani, az szerintem maga az a tudomány adatalapúsága, hiszen egész mostanáig úgy épültek fel a tudományok, hogy tudnak persze valamennyi adatot kezelni a kutatók, de hogy ezeket ilyen asztali számítógépeken tudják. Na jó, esetleg valahol találnak egy nagyon gyors számítógépet, és egyszerűen nem is gyűjtenek több adatot, mert tudják, hogy fölösleges. Nem tudnak 50-szer annyi adatot gyűjteni, mert nem tudnak 50 számítógépet összedugni. Ugye ez a számítógép, ez 50 ezer laptopnak felel meg. Ahhoz, hogy 50 ezer laptopot ki tudjon valaki terhelni egy kutatással, ahhoz annyi adatot kell gyűjteni, ahhoz sokkal bátrabban kell hozzányúlni ahhoz, hogy milyen adatokat, milyen adattáblákat, milyen adatforrásokat szedek össze. Igen, ez nagyságrendel, itt az adatokhoz nagyságrendel jobban kell érteni, és nagyságrendel jobban kell érteni, hogy az ember honnan mit szed össze. Itt az már nem működik, hogy akkor kiküldök 10 kérdőívet, és akkor léci küldjétek vissza, hanem itt ezek az adatok sokszor nem is emberek által megadott adatok, hanem gépek által megadott adatok. Tudni kell, hogy ezek az adatok mennyire hitelesek, mennyire pontosak, itt ezeket manuálisan egyenként már nem nagyon lehet tisztítani. Így egészen máshogy kell a tudományt. Van, ahol ez adja magát, még egyszer, asztrológia, ott nem tudnak más csinálni, mert ömlik rájuk az adat. A molekuláris kísérletek, ömlik rájuk az adat. De például egy autónál azért ez egy komoly kérdés, hogy tényleg elkezdünk autókat töréstesztel tönkretenni, és akkor az egy látható, mérhető valami, hogy elkezdünk szimulálni töréseket, nem törjük össze az autókat, hanem a végén, mikor azt mondjuk, hogy na most már minden jó kell legyen, akkor egy autót törünk össze, és abban azt mondjuk, hogy igen, hogyha az úgy tört össze, ahogy a szimulációban van, akkor azt elhiszük, hogy az egy törésteszt. Ugye ez nem csak kutatói kérdés, hanem ez nyilván jogi megfelelőségi kérdés is. Tehát sok mindent át kell alakítani ahhoz, hogy a társadalmunk ennyire adatalapú legyen, tehát e felé megyünk.
Itt még visszamennék oda, hogy mondta, hogy ehhez a géphez mindenkinek egyformán van joga hozzáférni, és itt nekem az jutott eszembe, hogy ha akkor a cél az, hogy Magyarországon legyen meg a tudás, és hogy Magyarországon lehessen minél többeknek, vagy minél többen értsenek ehhez, vagy minél többen gondolkodjanak ebben a fajta munkában, vagy ebben a fajta tevékenységben, tehát hogy tudják használni a szuperszámítógép képességeit. Ugye nem magát a szám, most itt kifejezetten nem arról van szó, hogy meg kell tanulni kezelni ezt a gépet, hanem használni kell tudni azt a lehetőséget, ami elérhető akár az ország másik végéből is. De hogy kérdés is legyen ebbe a sok kijelentésbe, mondta, hogy a kicsiknek és a nagyoknak ugyanannyi joga van. De hát vélhetően, ön is mondta, az autógyártók, a nagy gyógyszergyártók, azok már tudják, hogy ez nekik jó. Ők tudják ezt használni. Mégis ugyanannyi joguk van használni ingyenesen, mert hiszen az nem az őt. Őket kell felkészíteni arra, hogy képesek legyenek erre, hiszen ők már ma képesek erre.
Ők nem ingyen használják, ugye hiszen ők nem jogosultak de minimis támogatása, de hát szeretném én azt látni, hogy a magyar autógyártók nem csak gyártják ezeket az autókat, hanem részt vesznek az autók tervezésében, részt vesznek a töréstesztekben, részt vesznek abban, hogy milyen új alkatrészeket kell ahhoz tervezni, hogy az autó jobb legyen, és hogyha innen nézzük, hogy ahhoz, hogy a magyarországi cégek tudják használni ezeket, ezt a szuperszámítástechnikát, ahhoz nekik a szállítási láncban nagyságrendet előre kell lépni. Az értékteremtési láncban úgy szintén nagyságrendet előre kell lépni. Ha innen nézzük, akkor ez a magyar gazdaságnak nagyon is érdeke.
Arra vonatkozóan vannak egyébként számításaik, vagy modellszámításaik, ha már itt a modellezhetőségről beszéltünk, hogy egy-egy ilyen szuper számítógép mennyit tud lökni egy gazdaságon? Persze nem tudom, ez nem úgy van, hogy akkor számítottunk rajta a hármat, akkor most ez lök rajtunk más felett, hanem hogy nagyságrendileg mit jelenthet ez a dolog? Hát gondolom azért azt mérik, hogy hány országban hány ilyen számítógép működik, és ott az elmúlt években hogy nőtt meg a számítási igény, és ez egyébként hogy csapódott le az adott vállalatoknál?
Abszolút. Ugye a gazdaság növekedésében a digitalizációnak óriási szerepe van. Szuper számítógép az ugye nem önmagában tud lökni egyet, hanem a digitális kultúra fejlődésén keresztül, és ezáltal persze tud, de még egyszer ez annyira teteje a gazdaságnak, ezt a cégek összességéhez képest, ha most azt mondom, hogy 64 céggel már kapcsolatban vagyunk, akkor ez persze 64-jel több, mint akik eddig használják a szuperszámítógépet, és ez kezdetnek óriási szám. Nem gondoltam volna, hogy találunk 64 olyan céget, amelyik képes lesz, érdeklődik, és komoly projekteket tud letenni az asztalra, és a digitalizációban ennyire előre tart, de hát, hogyha megnézzük, hogy több százer cég van, akkor ez mégiscsak a teteje. Tehát ha innen nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy 0,00 akármennyivel nő a GDP, de persze nő.
Na most akkor, hogy egy kicsit számokat is emlegessünk, mert azért ez izgalmasan hangzik. Ön is említette, hogy nem ez az egyetlen szuper számítógép Magyarországon, de ez a legmodernebb és a legjobb. Van még ezen kívül bármilyen, amiről mondjuk van működési tapasztalat, vagy egyáltalán az igénybevételi igényről tapasztalat?
Természetesen a KIFÜ 2014 óta működtett szuperszámítás technikai kapacitást, akkor még az elődi intézményen keresztül működtettük, és kezdetben 5 szuperszámítógép volt 5 egyetemen, ebből a legnagyobb, ez a még ma is működő félpetaflops teljesítményű volt, hogy a Debreceni Egyetemen, tehát abszolút van kapcsolatunk van, tapasztalatunk, tudjuk, hogy hogyan működik ez a világ, tudjuk, hogy hogyan lehet a kutatókkal abban az értelemben szót érteni, hogy hogyan tudunk nekik a legtöbbet segíteni. Ebben a kifinek van múltja.
Már az elején meg akartam kérdezni, aztán valahogy elsikkadt a kérdés, de mennyibe kerül egy ilyen szuper számítógép?
3 milliárd forint.
3 milliárd forint. Ez mennyi idő alatt nullázódik le, vagy íródik le, vagy avul el? Mert hát ugye gondolom, hogy főleg amilyen tempóban fejlődik az informatika, nem tart sokáig.
Nem. Ez egy... Ma azt mondják, nem tudjuk, majd pontosan azért, mert olyan gyorsan változik, hogy ezt pontosan nem lehet megmondani, de azt szokás mondani, hogy nagyjából egy 7 év múlva már biztosan fog kelleni egy új. Szerintem annál sokkal hamarabb, mert hogy egyszer az igények meg fognak nőni. Tehát, hogyha olyan mértékben nő az igény, mint ahogy azt ma látjuk, akkor ennél sokkal hamarabb fog kelleni. Egyszer azért, mert az 5 petaflops kevés lesz. Sajnos ilyen a számítás technika, hogy nagyon gyorsan fejlődik, és előbb-utóbb jönnek majd lehet, talán ki tudja, lehet, hogy 7 év múlva már nem is ezek a szuper számítógépek lesznek, hanem a kvantum számítógépek, és akkor azt csak úgy csodálkozva fogunk ránézni, hogy de egy szuper számítógépet minek akartok már üzemeltetni, hát itt a kvantum.
Tehát akkor a következő néhány évben garantált, hogy fog működni ez a gép, és egyébként hozzáférhet mindenki, akiről eddig beszélgettünk, és még akikről nem is beszélgettünk, és azt gondolom, hogy mivel nagyon izgalmas a felhasználási terület, én magam sem gondoltam egyébként, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy az első részben említett néhány példát, és az önmagában érdekes volt, és aztán a szünetben mondott még egy-két példát, amire mindenképpen vissza szeretnék térni. Ugye a gyógyszergyártókat említette. Ez adja is magát, vagy a különböző...
Igen, a molekulák azok nagyon változatosak tudnak lenni. Az, hogy melyik molekula milyen betegségre jó, az ugyanúgy igaz, mint amit a műanyagra mondtam, hogy hát azt ki kell kísérletezni, egy szuper számítógép pedig lemodellezi, és azt mondja, hogy szerintem ez a 10 molekula lesz a legjobb.
De hogy az autókat is említette, és ez is egy izgalmas dolog, hogy lehet, hogy a törésteszteket ezentúl vagy szuper számítógépen végzik is.
Hát Nyugat-Európában ez már tény. Tehát ott azok az autók, amelyeket ma új modellként látunk, azoknak a törés tesztjeit, az sokkal kevesebb autót törnek, és sokkal többet modelleznek, és sokkal precízebben. Éppen ezért, hogyha egy autó törik, akkor mondjuk azt, hogy vezetik el azt az energiát, hogy ne az autó törjön, hanem csak egy-két alkatrész, amit gyorsan ki tudnak cserélni, és egyébként az autónak semmi baja, nem beszélve az utasaidról. Ez ma már teljesen így működik, és ugye az ahhoz tartozó anyagtudomány is szuper számítógéppel van, tehát hogy milyen anyag kell ahhoz, hogyha X erőt akarunk elvezetni, akkor ahhoz pontosan milyen anyag kell, ugye ezt is szuper számítógépen kísérletezik ki. Tehát ma már az autótervezés, és azért nagyon fontosak ezek a töréstesztek, mert kevesen tudják, de egy autóban, ha bármi apró pici alkatrészt cserélnek, akkor azt az autót újra kell tesztelni, újra kell futásteszteket, törésteszteket, mindent az ég alatt a világon újra kell csinálni, és hát azért az autókban egy-egy alkatrészt azért sokszor cserélnek. És hogyha ezt minden egyes alkalommal összetörnék az autókat, akkor nagyon kockázatos lenne, nagyon drága lenne egy-egy ilyen cserét megcsinálni, míg hát így azért nagyságrenddel olcsóbb.
És hát ugye van még itt egy terület, ami abban a pillanatban, hogy ki fogom mondani, mindenki a fejre csap, hogy hát persze. Hát hiszen ha van nagy adatmennyiség, azt tudhatjuk a saját letöltéseinkből, a filmipar tudja használni ezt a gépet, és ugye Magyarországnak hát talán ez is elég egyértelmű, mondhatjuk, hogy Magyarországon fejlődő filmipar, sőt, tudjuk, hogy Magyarországon vannak olyan alvállalkozó cégek, amelyek például fényeléssel foglalkoznak, ami ugye hát na, de akkor nem ön helyett fogok beszélni, szóval már eleve kalkulálnak a filmgyártókkal, mint vagy a filmgyártásban résztvevő cégekkel, mint igénybevevőkkel, vagy akár már szerződés is van?
Igen, abszolút van ilyen megkeresésünk. Ugye, hogyha elképzelünk egy mozifilmet, ugye az egy, a vászon az azt hiszem talán 42 négyzetméter, vagy annál nagyobb, hogyha azt élesben, éles képet szeretnénk látni, annak minden egyes pixeljét meg kell rajzolni. Ugye ezek nem egyszerűen csak felveszik ezeket a filmeket, hanem vannak különböző effektek, ugye egyértelmű, hogy a szereplő sose sétál ki a tűzből, hanem azt valahogy mögé teszik, és az, hogy ez élethű legyen, hogy az összes árnyék ott legyen, ahol kell, az összes megvilágítás, ezt mind digitálisan csinálják. És ha belegondolunk abba, hogy 42 négyzetméteren képkockáról két kockára ezt ki kell számolni, hát akkor ez bizony igényel egyfajta számítási kapacitást, ehhez egyértelműen szuper számítógépet használnak.
Tehát már eddig is.
Külföldön eddig is, és most Magyarországon is lehetőségük van rá.
De akkor van tényleg magyar vállalkozó, aki már jelezte, hogy ő itt van. Szeretne számítógép. Van. Akkor még erről veszünk egy pár szót. Tehát van már magyar filmes vállalkozás, amelyik már jelezte, hogy ő szeretne. És egyébként még milyen magyar vállalkozások vannak? Most persze nem a cégnevet kérem, hanem nagyjából az iparágat.
Talán például a mezőgazdaság, ami szerintem egy nagyon érdekes, hogy mindig halljuk, hogy Nyugat-Európában egy hektárról több értéket tudnak előállítani, mint Magyarországon, ennek sok oka van. Az egyik nyilvánvalóan az öntözési módszerek, de a másik a digitalizáció. Az, hogy minden adatalapú, ott nem állnak ki a mező szélére, és nézik meg, hogy jön-e már a peronoszpóra vagy sem, hanem végigmegy a drón, és különböző számít, ugye a drón is fényképeket készít, és különböző fénykép meg egyéb műszerek segítségével felmért adatokból, előbb-utóbb egy szuper számítógép meg fogja mondani, hogy le fogja modellezni, hogy pontosan melyik betegség mikor fog jönni, és akkor csak ott, csak azon a helyen, csak annyi permetezéssel, és a többit nem bántva lehet mezőgazdaságot művelni, ez hatékonyabb is, egészségesebb is, és a végén több terményt fog eredményezni, tehát meg jobban megéri csinálni az egészet.
Na, és valóban eljött az, amiről itt beszéltünk, hogy lehet, hogy még csak nem is lesz elég a rendelkezésre álló idő, hogy mindenről beszéljünk. Hát most én is így vagyok vele, hogy lenne még egy csomó kérdésem, és még egyet szuszakoljunk bele ebbe a mostani nagyon kevés időbe, hogy egyébként kifejezetten hirdetik is. Tehát mondjuk pont ha már itt a mezőgazdaság volt az utolsó szektor, amiről beszéltünk, talán az nem arról híres, hogy keresi a digitalizációs megoldásokhoz a lehetőségeket, hanem amit házhoz visznek, arról esetleg meg lehet őket győzni. Most elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg másképp van ezzel a mezőgazdaságban. Tehát most folyik egyfajta, hát nem nevezném reklámozásnak, de mindenképpen egy figyelemfelhívás azért, hogy minél többen próbálkozzanak, vagy legalább gondolják végig ennek a lehetőségét.
Ugye mi azokkal a cégekkel vagyunk kapcsolatban, akik ezeknek az önáltalán kevésbé innovatívnak tartott vállalkozásoknak szolgáltatásokat fejlesztenek. És ezek a szolgáltatásfejlesztők, ezek viszont innovatívak, tehát őket igenis igyekszünk megkeresni, de ők ott vannak a különböző kutatóintézeteknél. Ugye a legnagyobb felhasználónk például a Staki, a Wigner, őnekik azért nagyon komoly vállalati kapcsolatuk van, ahogy a BME-nek, az ELTE-nek, a Széchenyi Egyetemnek, Győrben, a Debreceni Egyetemnek. Ugye ők nagyon komoly vállalati ügyfélkör rendelkeznek, nem egyszer az ottani fejlesztésekből nőnek ki azok a cégek, amelyek ezeket az innovatív szolgáltatásokat tudják nyújtani, és igen, ebben a körben egy nagyon komoly reklámozás zajlik. A kompetencia központnak dolga az, hogy nem csak ebben a körben, hanem úgy egyébként is, hogyha lát olyan céget, amelyik akár használhatna is szuper számítógépet, csak valamiért még nincs a látókörünkbe, akkor ezt hideghívással keresse meg, mondja azt nekik, hogy van itt ez a lehetőség. Ugye ez nyilván nem fognak minden céget felhívni, de akiről ezt gondolják, mert valami okból kifolyólag ez releváns, akkor őket bizony meg fogják keresni. Tehát igen, egy nagyon erős, úgy tetszik, marketing zajlik, kultúraépítésnek hívjuk ezt. Ennek a keretében például az egyetemeken létrehozunk, tehát nem csak a cégeket keressük meg, hanem az egyetemeken létrehozunk különböző olyan tantárgyakat, ahol a szuperszámítás technikának a különböző részeit, párhuzamos programozás és hasonlókat tanítunk, fogadunk PhD hallgatókat, és ott vagyunk különböző rendezvényeken, konferenciákon, és mindent megteszünk azért, hogy minél többekhez eljusson ez a mondjuk úgy, hogy misszió.
Hát legyen már ez a végszó, és remélem, hogy nekünk is sikerült ehhez a misszióhoz hozzájárulnunk, legalább egy kis figyelemfelhívással. Én nagyon köszönöm Spaller Endrének, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökének, hogy itt volt velünk, és nyújtott egy kis betekintést ebbe a tevékenységbe. Kérem, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.